12. Utazás Belgiumba. A csendőrtiszt okozta nagy kavarodás után nem sokára úgy kiürült az egész palota, mintha legalábbis Pest is, vagy a kolera rémítette volna halálra a díszes csődületet. Csak úgy tódultak a kijáratok és a lépcsőház felé, szinte menekülve, tudván, hogy ilyenkor jobbat úgysem tehetnek, és ilyen szörnyű katasztrófa után vigasztalóul a család mellett maradni, nagyon kétélű vállalkozás. Az egész palotában senki sem maradt a háziakon kívül, Danglár mindent elmondott a biztosnak, amit Cavalantiról tudott, azután bezárkozott a szobájába. Danglárné hasonlóképpen a kis budoárba, melyet már ismerünk, Eugénie pedig büszkén, fölemelt fővel, ajkán gúnyosan megvető mosolyjal vonult szobájába, elválhatatlan barátnőjével, Louis d'Armilly kisasszonnyal. A cselédség, melyet még meg is szaporítottak az ünnepélyes alkalomra való tekintettel, a Café de Paris szakácsaival, kuktáival és pástitom sütőivel, dühös elkeseredettséggel szitták az urakat egy alázat miatt, mely szerintük őket is bemocskolta, és nagy hangon tárgyalták az esetet a pitvarban, a konyhában, a cselédszobákban és a folyosón, végképp nem törődve többé a szolgálattal, melynek egyébként úgyis vége szakadt. Az egész ház népből különben csupán ketten érdemlik meg, hogy foglalkoznunk velük, Eugénie és Louise. A menyasszony, mint említettük, büszkén fölemelt fővel, ajkán gúnyosan megvető mosolyal, egy meggyalázott, de megalázni nem tudott királynő hideg nyugalmával vonult szobáiba, barátnéje, ki nyomon követte, sokkal haloványabb és fölindultabb volt nála. Szobájába érve Eugénie kulccsal zárta be maga mögött az ajtót, Louise pedig egy székre rogyva sopánkodott. Istenem, Istenem, ki hitte volna? Ó, írtózatos! Andrea Cavalanti gyilkos, gályarab, szökevény! Eugénie csak gúnyosan mosolygott. Úgy látszik, már erre voltam predesztinálva. Csak olyan áron szabadulhattam meg Moncerftől, hogy Cavalantinak vetettem oda magamat. Ezt a két nevet nem szabad együtt említened, Eugénie. Ugyan hallgass, valahány férfi csak van a világon, mind alávaló, és én szerencsésnek érzem magamat, hogy még a megvetésnél is többet mondhatok, mert most már teljes joggal utálhatom őket. De az a kérdés, mihez fogjunk mostan?
Hogy mihez fogjunk?
Igen. Amit ezelőtt már 3 nappal is megcselekedhettünk volna, adjunk kereket. Ha örökké pártában akarsz maradni, akkor mehetünk. Mondtam már nem egyszer, Louise, hogy szívem mélyéből utálom azt a kimért, szabályos életet, mely szörnyen hasonlít a mi hangjegy papírjainkhoz, mely nem ismer megalkuvást a vonalaival. Mióta csak az eszemet tudom, lelkem minden rajongásával, csak a szabad, független élet után esengtem, hol senkinek sem tartozunk beszámolni tetteinkről. Miért maradnék itt? Hogy egy hónap múlva újra férjhez akarjanak erőszakolni? Még utóvégre Döbréhez kényszerítenének, mert volt már róla szó valamikor. Nem, Louise, nem. Ez a mai eset magában foglalja minden mentségemet, mert nem magam kerestem, még csak nem is imádkoztam érte. Isten maga rendezte így, s én hálás szívvel köszönöm neki. Minő erős, minő bátor vagy te, tört ki a lelkesedés a törékeny kis szőke leányból, mikor hatalmas barátnőjére tekintett. Még most sem ismertél eléggé? Ha, de térjünk a dologra. A postakocsi, szerencsére már 3 nappal ezelőtt kibéreltük. Oda rendelted, ahol föl szándékozunk szállani?
Igen.
És az útlevél?
Itt van.
És Eugénie szokott határozottságával bontotta föl az átnyújtott írást. Léon d'Armilly úr, 20 éves, hivatásos művész, haja, szeme fekete, húgával utazik.
Nagyszerű. Hogyan szerezted?
Mikor Monte Cristónál jártam a római és nápolyi színház igazgatókhoz szóló ajánló levelek ügyében, elmondtam neki, mi kellemetlen lesz nő létemre egyedül utaznom. A gróf, belátva aggodalmam alaposságát, maga tanácsolta, hogy öltsek férfi ruhát, ő majd gondoskodik megfelelő névről kiállítandó útlevelemről. Harmadnapra már meg is kaptam, és én magam írtam ide a végére, hogy húgával utazik.
Ha, pompás, mondta egészen fölindulva Eugénie.
Most már csak csomagolni kell, csupán a napot cseréltük föl, amennyiben
nem az esküvő, hanem a szerződés aláírása napján szökünk.
Jól fontold meg, Eugénie.
Réges-régen meghánytam vetettem már én mindent. Írtózatosan megcsömörlöttem már a bankok, számok, havi mérlegek, house, base, spanyol értékek és haiti papírok örökös hallásától. Ezek helyett majd a szabadság, függetlenség madárdal, lombardiai tájak, velencei lagúnák, római paloták és Nápoly verőfényben fürdő partjai fognak következni.
Hogy állunk pénz dolgában, Louise?
Louise egy kis zárra járó pénzes tárcát vett elő a zsebéből, és 23 darab bankjegyet olvasott az asztalra.
23.000 frank készpénzben, és legalább ugyanennyi drága kövekben és ékszerekben, hiszen csak megvolnánk valahogy. 45.000 frankból hercegi módon el lehet élni két esztendeig, de úgy közepesen 4 évig is kiúszhatjuk vele. Meglátod, fél esztendő se telik bele, és megkétszerezzük a pénzecskénket. Te a játékoddal, én a hangommal. A pénzt vette magadhoz, én az ékszerneműt vállalom magamra, így legalább nem pusztul el a másik is, ha az egyiket valami baj éri. És most ide azzal az utitáskával, csak gyorsan.
Louise habozott egy kissé, és Danglarné ajtajához lopódzott, hogy hallgatózzék.
Mitől félsz?
Meglephetnek.
Belülről zártam be az ajtót. De ha követelik, hogy fölnyissuk?
Hát csak követeljék, ha jól esik nekik. Miattam ugyan követelhetik.
Te valóságos Amazon vagy, Eugénie.
Azután, hogy hamarosan összeszedték minden szükségesnek látszó holmiukat, és begyömöszölték az utitáskába.
Ez is megvolna, mondta felsóhajtva Eugénie. Most csak zárd be hamarosan a táskát, én 1-2-re átöltözöm.
Louise nyomkodta, ahogy csak tudta pici hófehér kezeivel a táskát, de sehogy se tudott elbánni vele.
De nem tudom ám, nem vagyok olyan erős, mint te. Zárd be magad!
Igazni, látod, elfelejtettem, hogy én vagyok Herkules, te meg csak a halvány képű onfalé. És rátérdelve a táskára izmos karjaival, úgy összenyomta, hogy barátnője kényelmesen rácsappanthatta a kis toloreteszt. Végezvén a nagy feladattal Eugénie kinyitotta a ruhás szekrényt, melynek néhány nap óta szüntelenül magával hordta a kulcsát, és egy teljesen kivattázott, ibolya színű selyemmel bélelt, galléros úti köppenyt szedett ki belőle.
Nesze, onfalé, lásd, hogy mindenre gondolok, ebben legalább nem fogsz megfázni.
És te?
Velem ne törődj, én nem vagyok fázékony, és különben is férfi ruhában.
Ide-haza akarsz átöltözni?
Hát hogyne?
Van még rá idő?
Ugyan ne aggodalmaskodj már annyit, te kis tutyimutyi te. Ezeknek az embereknek kisebb gondjuk is nagyobb annál, mint hogy rám ügyeljenek, és különben is azt hiszik, hogy én most kétségbe esettem, fetrengek itt a földön, hajamat tépve szörnyű keservemben.
Igazad van, szavaid megnyugtatnak. Na gyere, most és segíts!
És ugyanabból a szekrényből, ahonnan az úti köppeny került elő, kinyalábolt egy öltözett férfi ruhát, a cipőtől kezdve a redingóig, még a fehér neműről sem feledkezve meg. Azután oly ügyességgel, mely kétségtelenül elárulta, hogy nem először ölti magára az erősebb nem viseletét, fölrántotta a cipőket, belebújt a nadrágba, nyakára csavarta az ölnyi nyakra valót, állig begombolta a mellényt, végre fölvette a redingot, mely gyönyörűen simult karcsú hajlékony termetéhez.
Nagyszerű, pompás, mesés, áradozott a szerény kis barátnő, hanem hogyan tűnnek el ezek a gyönyörű fekete csigás fürtök a kalap alatt?
Ide néz, onfelé.
És irgalmatlanul belemarkolva vastag haj fonatába, melyet alig tudott átfogni, neki ment az ollóval, és nagy csattogások közepette, hamarosan végzett gyönyörű dús fürtjeivel, melyek egészen elborították lábai előtt a szőnyeget.
Végezve a legdúsabb fonattal sorra vette azután az oldalfürtöcskéket is, és a legcsekélyebb sajnálkozás nélkül vágta le tőből valamennyit. Inkább örülni látszott neki, szemei csak úgy ragyogtak a gyönyörűen ívelt, ében fekete szemöldök alatt.
Milyen csodaszép haj, sajnálkozott fölötte Louise.
Hát nem vagyok így még szebb, kiáltott föl Eugénie, megsimogatva most már egészen férfiassá lett fürtös hajviseletét. Vagy te talán csúfabbnak találsz?
Szép vagy, mint mindig. De merre utazunk tulajdonképpen?
Legelsőbben is Brüsszelbe, ha nincs ellenedre, Ott érjük el leghamarabb a határt. Brüsszelből azután Lüttichen és Aachenen keresztül a Rajnán megyünk Strasbourgig, és Svájcon keresztül Szent Gotthárdon át Olaszországba. Jónak találod az úti tervet? Kitűnőnek. De mit nézel úgy? Hát csak téged, oly imádni való szép vagy, hogy mindenki azt fogja hinni, hogy megszöktettél. És igazuk lesz, Pardieu. Ugyan, eredj már, Eugénie, csak nem fogsz káromkodni? Azután nagy kacagásba törtek ki, és egyébre nem is volt már gondjuk, mint hogy némi rendet teremtsenek a szobában, és eltávolítsanak mindent, ami szökésüket idő előtt elárulhatná. Azután eloltották a karos gyertyatartót, és Lábujjhegyen surrantak az ajtóhoz. Kikukucskálva, előbb a kulcsjukon, nincs-e valaki a közelben, azután nagy óvatossal lopóztak le a kis melléklépcsőn, mely az udvarba vezetett. Eugénie ment elől, és könnyedén fogta az úti táska egyik fülét, míg a másikat szegény Louise alig tudott utána cipekedni. Az udvaron egy lélek sem mutatkozott, éjfél körül járt az idő. A kapus szobájában még világosság volt. Eugénie Lábujjhegyen ment az ablakig, föllágaskodott, és nagy megnyugvására békén szenderegve pillantotta meg a derék Snisset karosszékében. Aztán visszament barátnőjéhez, fölkapta az imént letett táskát, és meglapulva a fal árnyékában, sikerült a bolt hajtásos kapuajat elérniük. Eugénie betuszkolta Louise-t a belső kapuszárny mögé, hogy észre ne vegye a portás, amikor fölébred. Ezután egyenesen a lámpa világ kellő közepébe állva megkopogtatta az ablakot, és gyönyörű alt hangján bekiáltott.
Nyis aki a kaput!
A kapus csak ugyanúgy cselekedett, mint Eugénie várta, és mikor kitekintve az ablakon meglátta, hogy egy fiatalember várakozik, és lovagló ostorával türelmetlenül veregeti a lába szárát, nem habozott soká, hanem kinyitotta a kaput. Louise már résen állott, és a sötét kapu ajban sikerült észrevétlenül kisurrannia, mikor a kapu szárnya föltárult. Eugénie látszólag nyugodtan fordult ki a kapun, bár minden valószínűség szerint az ő szíve is hevesebben dobogott, mint máskor. Az útjokba kerülő legelső hordárnak átadták a táskát, meghagyva, hogy a Rue de la Victoire 30. száma alá vigye, ők maguk pedig hátul követték. Egy férfi közelsége némiképpen megnyugtatta Louise-t. Eugénie-nek nem lett volna ilyesmire szüksége, erős volt, mint Judith vagy Delila. Csak hamar elértek a kitűzött helyre, a hordárral letétették a terhét a kapuban, Eugénie kifizette, aztán megkocogtatta az egyik ablakot. Ez az ablak valami mosóné szobájából nyílt az utcára, akit Eugénie már előre értesített a bekövetkezendőkről. Nem is feküdt még le, várta vendégeit, és csak hamar kinyitotta a kaput. Legyen szíves hamarosan kitolatni hintómat a fészerből, és küldjön valakit postalovakért. Fogja ezt az 5 frankot a fáradtságáért.
Nem győzök rajta deleget bámulni, Eugénie,
holdolt neki Louise. A mosóné szeretett volna egyről másról kérdezősködni, de valahogy nagy nehezen mégiscsak megállt a szó nélkül, mivel 20 louis d'ort ígértek neki. Nem tett bele negyed óra, a házmester már visszatért a postillonnal és a lovakkal, hamarosan be is fogtak, miközben a házmester kötéllel, szíjakkal odaerősítette a táskát a sarogjára.
Merre hajtsa ki, fiúr?
A Fontainebleau-i úton, vetette oda a lehető legmélyebb hangján Eugénie.
Tévedtél, Eugénie? Dehogy is tévedtem, hanem gondolnunk kell arra is, hogy ez a mosóné, kit 20 louis d'orért meg lehetett vásárolni, 40-ért bennünket is elárulhatna. A bulváron majd átcsapunk a helyes útra.
Egyszeriben fölpattant a batárba, hol minden el volt már rendezve a kényelmes alvásra.
Ó, hát neked igazán mindig helyén van az eszed, mondta a kis énekes mesternő, szelíden barátnője mellé simulva.
Negyed óra múlva megmondták a postillonnak az igazi utat, ki nagyot csördítve ostorával a lovak fölött, vígan nekivágott a Saint Martin sorompónak.
Istennek hála, hogy kikerültünk ebből a városból, sohajtott föl szabadabban lihegve Louise.
Olyas formán, édesem, a szöktetés kitűnően sikerült.
És még csak erőszakra sem volt szükség.
Ez enyhítő körülmény nekem. E vidám szavak elvesztek azután a kocsi zörgésben, mikor a batár villett, döcögös kövezetén robogott végig. Danglárnak nem volt leánya többé.